maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorában, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A keresztény reménység nem a semmit markolásza, hanem megragadja és belekapaszkodik Krisztusba. Ezért nem fogy el, ezért nem egyszerű optimizmus vagy pozitív életszemlélet. Győri Gábor Dávid gondolatait a legfrissebb Híd magazin szerkesztői bevezetőjéből olvastam. Horgonyról, Agarak futásáról is szól a missziói lelkész, a lap főszerkesztője, a reménység miben létét körüljáró beszélgetésben. Műsorunk folytatásában egy házaspárral, Vargadi Tamással és Vargadi Réb Anikóval hallhatnak beszélgetést. Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk, aki a Híd evangélikus magazint is szerkeszti, amelynek fő témája a reménység. Beszéljünk kicsit arról itt az elején, hogy számodra személyesen mit jelent a reménység, milyen kép jelenik meg előtted, vagy mire gondolsz, ha visszatekintesz az életedben?
Nem is olyan könnyű így konkretizálni a saját életemben ezt a kérdést, hogy akkor van-e az életemnek ilyen nagy reménysége, vagy akár a gyerekkori emlékeimnek mindig volt valamilyen reménységem. Nyilván egy gyermeknek gyermeki reményei, elképzelései, álmai vannak az életről. Ezek alakulnak. És én azt élem meg, hogy a reménységről alkotott elképzeléseim mélyülnek. Tehát nem olyan sekélyesek, olyan gyermeki reménységek vannak, hogy nem tudom én, milliómos leszek, és olyan életem lesz, ahol nincsenek gondjaim, problémáim, kérdéseim, hanem azt élem meg, hogy vannak kérdéseim, gondjaim, problémáim az életben, és mégis közben egyre több mindent értek meg abból, hogy mit is jelent az igazi reménység, vagy miért fontos ez.
Ez egy szükséges kapaszkodó az ember életében, hogy mindig legyen valamiféle reménység előtte, ha ez változó is, hogy éppen mi az alapja?
Úgy vélem, hogy reménység nélkül nem lehet élni. Megegyeztünk abban, hogy ne beszéljünk hosszan arról a közhelyszerű mondásról, hogy a remény hal meg utoljára, de valójában ez azért önmagán túlmutató, mert ha nincs reménység, akkor ott nagyon rövid időn belül véget ér az élet. Én azt gondolom. És valahogy a földi életben mégiscsak azt éljük meg, hogy mindig van valami reménység. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetben is azért élünk, mert azt éljük át, hogy a teremtő gondviselő Isten a kezében tart akkor is, amikor mi éppen nem érezzük azt, vagy közel van akkor is, amikor egyébként távol van. Hát ezért van életünk. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy vannak az életnek reményteljesebb periódusai, és vannak a reménységet nagyon is próbára tevő helyzetei. Épp most az elmúlt napokban olvastam egy ilyen tudósítást arról, hogy japán kutatók kísérletet végeztek, hogy valami moha félét kiraktak az űrállomásnak a külső falára, aztán visszahozták ennek a maradványait 9 hónap után, és azt találták, hogy a mohának a spórái azok talán 80-90%-ban életben maradtak, és amikor visszakerült mindez a földi közegbe, akkor elkezdett növekedni és szaporodni. Olyan közegben élt túl, ami abszolút életellenes az űrben. Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol olyan, mint a vége lenne mindennek, de közben ott van valahol a mélyben mindaz, ami tovább tud vinni. Különösen az olyan helyzetekben, amelyekben nem marad más, mint a reménység, ott sokszor ez meg is erősödik.
Már pici gyermekkorunktól fogva életünk végéig ez egy építő eleme lesz a gondolkodásunknak és az életünknek, a reménység. Mit tudunk tenni ezért, hogyha tudatosan szeretnénk, és kell is magunkban vagy másban erősíteni?
A reménység nem önmagában értelmezhető fogalom, hanem összekapcsolódik másokkal, és akkor itt sok-sok minden itt van, a bizalom, a hit, amik szintén alapvető fontosságúak. Tehát, hogyha gyermekről beszélek, akkor benne ott van ez az alap ősbizalom, amit nyilván ki lehet ölni, ahogy a reménységet is ki lehet ölni emberekből. Nyilván a világban megjelenő gonosz erőknek ez a célja, hogy elvegyék a reménységet, elvegyék a hitet, elvegyék a bizalmat, elvegyék a szeretetet, és mindazokat a pozitív, Istentől eredő ajándékokat, amelyek az életet teljessé teszik, és tegyenek reménytelenné. Ha azt kérdezted, hogy a gyermekekben ezt lehet erősíteni, én azt gondolom, hogy igen, azzal a biztonságos közeggel, amiben átélik azt, hogy mindennek van értelme, és ezek a dolgok összekapcsolódnak. Nem állandó és újra átélt csalódás az, ami engem körülvesz, hanem biztonságban vagyok. Valaki kézben tartja az életemet, gondoskodik rólam. Tehát ez az, ami nagyon segíti azt, hogy valaki olyan személyiségé növekedhessen, fejlődhessen, amiben egészséges helyén van a reménység. És másokban is azt gondolom, hogy így lehet ezt erősíteni. Azt a biztos pontot kell erősíteni, amivel ez a reménység belekapaszkodhat. Azt emelném ki, hogy a reménység nem önmagában érték, vagy önmagában létező dolog, mint sok más hasonló alapérték, hanem önmagán túlmutat, és más dolgokkal összekapcsolódva. A reménységnek az egyik legősibb szimbóluma a horgony. És ezt azért tartom nagyon jó szimbólumnak, mert a horgony az nem önmagában fontos egy hajón, hanem akkor tölti be a funkcióját, ha valamiből belekapaszkodik, valamiből beleakad. Az a funkciója, hogy megtartsa a hajót, hogy az ne sodródjon el. De hogy tudja ez, hogy belekapaszkodik a fövenybe? Tehát a reménység az akkor ér valamit, ha belekapaszkodik valami stabil pontba. És a keresztény reménység ilyen, hogy Krisztusba kapaszkodva, Istenbe kapaszkodva éri el a célját.
Vezess el engem az igaz életre, hogy gyönyörködjem a te szent törvényedben, és gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt. Csak arra nézek, hogy mi vár rám odafönt. Áldalak téged, Jézus, imádlak téged, Jézus, dicsérlek téged, egyetlen Úr. Hisz te vagy nekem az élet, menedék vagy, ha félek, erős karod.
Folytatjuk a beszélgetést Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel, a Híd magazin szerkesztőjével a reménységről. Említetted a keresztény reménységet, mi az alapja akkor, és mivel érvelnél amellett, hogy ez nem egy illúzió?
A materialista gondolkodásnak is egy ilyen szólama volt annak idején, hogy a vallás a nép ópiuma, azért kellenek ezek az ilyen keresztény narkotikumok, hogy elviselhetővé tegyék az elviselhetetlen életet, meg elfogadjunk olyan dolgokat is, amik ellen egyébként lehetne forradalmat csinálni. Lehet azt mondani, hogy a reménységre, meg ezekre a szép, kegyes dolgokra azoknak van szükség, akik nem elég erősek ahhoz, hogy kézben tartsák a saját életüket. És nyilván akik sikeresek, akik igazán életre valóak, azoknak erre nincs szüksége, mert ők majd megoldják. Nyilván ez egy olyan életfilozófia, ami előbb-utóbb azért általában kifut az ember alól. Van is egyébként ezzel kapcsolatban írás a magazinban is, hogy a mai generációknak meg kell küzdeni sok-sokféle kihívással, reménytelenséggel, bizonytalansággal, és hogy a technológiai fejlődés az sokakat megrémít, sokaknak meg egyfajta reménységet ad, akár a hosszabb életreményét, vagy a könnyebb életreményét, vagy a tartalmasabb életreményét, amiben kiteljesedhetünk. Ezek fontos dolgok, de ugyanakkor ezek általában sokszor csak a földi keretekre fókuszáló reménységek. A keresztény reménység talán mindenképpen ebben más, hogy túl szeretne látni a földi kereteken, és nem egyszerűen a földi élet néhány évtizedére koncentrál, hogy ebben kell kiteljesedni, hanem a fókusz az a végtelenben van, és ilyen szempontból egészen más lesz a perspektíva is.
Pál apostoltól olvashatjuk azt, hogy ő kifejezte, hogy ha meg kell halnia most már, akkor számára az is egy boldogító dolog lenne, hogy Jézussal lehet, de az is, hogyha sikeresen végezheti még tovább a szolgálatát, az is vonzó számára. Ebben benne lehet ez a kettősség, amit egy keresztény ember is megél, hogy az örök életre is
tekint, távolba horgonyoz, de mégis valahogy itt a mában él.
Igen, hát ez a reménység, ez ami biztonságot ad, és ez a biztonság az, ami szabadságot ad, én azt gondolom. És Pálnál is ez jön át, a horgony képében is ez jön át, hogy az én életemnek a teljessége az nem mindenféle külső körülményektől függ, ha úgy tetszik, vagy belső körülményektől, nem egyszerűen az, hogy én jól érzem magam, vagy a helyemen érzem magam, hanem akár így van, akár úgy van, biztonságban vagyok, jó helyen vagyok, mert Istenhez van kötve az én életem. És akkor itt jön egy másik Páli mondat, és nagyon izgalmas, érdekes az a kis teológiai gondolatmenet, amit idézünk itt a magazinban Szalai Andrástól, aki azt az igét elemzi, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, ami egy nagyon nehezen érthető ige, bár sokszor idézzük, amikor bajban vagyunk, hogy hát ne felejtsd el azt, hogy hát a nehézségek, a próbatételek azok is olyan dolgok, amiket Isten föl tud használni, hogy alakítsanak, formáljanak, a jellemfejlődésünket elősegítsék, vagy a hitünket erősítsék, de azért ezt sokszor félre is értjük ezt az igét, és sokszor tényleg a reménység a keresztény ember számára is, meg a nem keresztény ember számára is ilyen túlélő csomagnak az utolsó kis eleme, amikor már tényleg semmi nem marad, akkor valahogy túl kell élni, akkor ott van a reménység. De valójában Szalai András arról ír itt, hogy Pál nem mindannak a túléléséről beszél, amit az élet hozhat, hanem mindannak a megéléséről beszél, amit az élet nem hozhatott volna, csak Krisztus evangéliuma. Egy másfajta kiteljesedés van ebben benne, több, mint amit mi magunk el szoktunk képzelni. És hadd hozzam ide azt a példát, amit a reménység kapcsán sokat használtam még iskola lelkészként, és nagyon plasztikus szerintem, hogy milyen reménységeink vannak, amiket magunknak szoktunk kreálni. Ez örök emberi dolog, Csokonai is erről ír a híres versében, ugye, hogy a reménység az, amit kreál, teremt magának a boldogtalan, azért, hogy valakinek szolgálhasson, hogy valakire odafigyelhessen, mint védangyalára. Ugye, ilyen reménység, vagy erre jó példa, amit az agárfuttatásról olvastam, különleges jószágok az agarak, fantasztikus, ahogy arra vannak optimalizálva, hogy sprint futók legyenek, és hogy hát miért futnak olyan eszméletlenül gyorsan egymásra is versenyezve, mert van előttük egy műnyúl, először rá is kapatják az agarakat erre a nyúlra, ezt úgy hívják szakszóval, hogy benyúszízzák őket, kicsit odaadják, hogy megcsúcsálják, de elveszik, aztán megint visszaszerzés, van egy ilyen rákapatás, hogy minden áron azt meg akarja szerezni, és úgy vezérlik körbe ezen a pályán a műnyulat az agarak előtt, hogy pont ott legyen az orruk előtt, annak az illúzióját adva, hogy tényleg épp egy lépésre vannak attól, hogy elérjék, de soha ne érhessék el, és így fussák végig a pályát. És hát egy anekdóta szerint egyszer ez az elektromos rendszer, ami ezt a műnyulat vezérelte, ez meghibásodott, és az állatot kapott, és elégett a műnyul, elfüstöltött menet közben, és teljesen megzavarodott az a agár csapat, akik ott addig rohantak céltudatosan a pályán körbe, és megzavarodtak, és az egyik bambán állt a helyén, a másik nekifutott a palánknak, és összetörte magát. Egyik sem ért célba, mert eltűnt az a drive, az a motiváló erő, az a reménység, amiben ők kapaszkodtak, és amit soha nem érhettek volna, mert persze így van kitalálva. És hát ez az a csalfa remény, amit minden áron oda teszünk magunk elő, hogy valami hajtson, valami motiválja. De ami éppen azért nagyon veszélyes, mert zárlatot kap, és akkor ott maradunk, elveszítve a pályánkat. Isten ennél sokkal többet szeretne, olyan biztos reménységet, amiben tényleg belekapaszkodhatunk, és ami a helyünkön tart.
Lélekhangoló.
Mit kezdjünk a beteljesedett reménységekkel? Amikor tényleg újra kell keresnünk ezt a drive-ot, vagy várjuk Istentől is, hogy újabb földi célt adjon, ha a távoli reménységünk fix és biztos is. Ilyen rövidebb távú reménységek is szükségesek, még a keresztény embernek is.
Mindig van valami, amiért lehet dolgozni, amiért lehet küzdeni, amiben nekem alakulnom, növekednem kell. Amíg Isten éltet bennünket, addig mindig van miért küzdeni, és van hova fejlődni, és a reménységnek is ott kell lenni. Hát, hogyha úgy érezzük, hogy nincs miért küzdeni, akkor lehet, hogy egy kicsit keresgélni kell, hogy lehet, hogy többre vagyunk hivatottak, mint az a kényelem, amiben élünk. És nyilván, ha egyházról, kereszténységről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy tehát az egyéni reménységeken túl közösségi reménységeink is lehetnek, erről még nem beszéltünk. Az az elkényelmesedett kereszténység, ami önmagáért él, és a saját életjelenségeinek a bebiztosításáért, az elveszíti a létjogosultságát. Ez egy nagyon veszélyes helyzet, és hogyha ez eddig eljutunk, vagy ez fenyegetne minket, akkor újra kell gondolni, hogy lehet, hogy már nem vagyunk a helyünkön, mert a kereszténység nem erre hivatott, a Krisztus követésnek nem ez a célja, hanem az egy küldetés, amire elhivattunk a tágabb környezetünkben, lakóterületünkön, ahol bizony feladatunk van, és ezért vagyunk itt. A kérdés az az, hogy megvan-e még az az igazi élő reménységem, amiből tudok adni, vagy ami mások számára is erőt adhat.
Sötét háttéren csillan fel a reménység. Viszont megéljük azt is, hogy és láthatjuk a Bibliában is különböző történetekben, hogy Isten nem minden esetben ment ki úgy, ahogy mi szeretnénk a mélységekből, betegségből, üldözöttségből kimenekedni. Hogyan élje meg egy keresztény ember azt, amikor küzdés vár Istenre?
A gyémántról tudjuk azt, hogy nagy mélységben, hosszú idő alatt, nagy nyomáson kristályosodik ki. Az igazán csillogó, értékes reménység is valahogy így születik meg, és ilyen körülmények között válik igazán plasztikussá, láthatóvá. Tehát az igazán értékes reménységért azt gondolom, hogy meg kell küzdeni. Ezért van az, hogy a magazinban is több olyan cikk is követi egymást, ami ilyen drámai nézőpontokat hoz. Betegség, veszteség, haláleset, gyász, a börtön mélye, tehát olyan élethelyzeteket, ahol különösen látványossá válik az, hogy van-e reménysége valakinek, vagy nincs, vagy láthatóvá válik, hogy annak ellenére van reménysége, hogy egyébként a külső okok, körülmények nem indokolnák ezt. Szép ez a horgonykép, amire utaltam az elén, kivettem, és akkor ott van, és akkor biztonság van, és minden a helyén van, de tudjuk, hogy a horgony igazán akkor fejti ki az erejét, meg a lánc, ami a horgonyt összeköti a hajóval, amikor jön az erős sodrás, az erős vihar. De közben persze a hullámok, a vihar az nem jó, hanem az igenis próbára tesz. Ezért utalok ezekre a történetekre, akár a magazin lapjairól is, ahol nagyon láthatóvá válik. Nyilván a gyászhelyzet, a halál közelsége az, ahol úgy lemesztelenedünk emberként, és elfogynak a mindenféle ilyen alibi válaszok, meg mellébeszélések, vagy hamis biztonságok, ahol a gazdag meg a szegény ugyanúgy mezítelenül állott az Isten színe előtt, vagy amikor szembe kell nézni az élet végével, végességével. De ugyanígy az ilyen egészen reménytelen helyzetek nagyon megfogott a kínai Jün testvérnek az a bíztatása, mindenféle köztörvényes, súlyos bűnözők között volt bebörtönözve, ő a hitéért keresztényként Kínában. Olyanokkal együtt volt bezárva, akik teljes reménytelenségbe voltak taszítva, mert vagy a halálos ítéletük végrehajtására vártak, vagy tényleges életfogytiglant kaptak súlyos bűnökért, és olyan dalokat énekeltek, amiben a teljes reménytelenség szólalt meg, hiszen nincsen miért küzdeni, nincsen perspektíva. Azt mondta, hogy mentek ezek a slágerek ott, és őt más szöveget írt ezekre a dallamokra, olyat, ami mégiscsak ott a föld alatti cellákba is becsempészett valami fényt, és elkezdték ezeket a dalokat énekelni, és egy lelki formálódás ment ott végbe. És nagyon megragad az a történet, és azok a nagyon őszinte sorok, amelyek evangélikus mártír, hitvalló mártírunktól, Dietrich Bonhoeffertől maradtak fent. A magazinnak a hátlapján is van egy ilyen írása, aminek ez a címe, hogy a remény megmarad. Itt nagyon mély elmélkedéshez és mély gondolatokat fogalmaz meg, de annak innen az iskolában sokszor imádkoztuk reggelre, hát ott az ő reggeli imádságát, aminek az igazi mélységét, drámáját az adja, hogy nem egy sikeres keresztjén, vagy egy nagyívű, filozófikus gondolkodónak az imádsága, hanem ott talán a börtön cella mélyén, a hitével is küzdő, a reménységért küzdő hívőnek az imádsága, amiben ilyeneket fogalmaz meg, hogy Istenem, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat, mert bennem sötétség van, bennem nyugtalanság van, én csüggedő vagyok, de nálad van a világosság, nálad van a békesség, nálad van a segítség, és te ismered a helyes utat számomra. Tehát a küzdelem ezért fontos, hiszen ebben érlelődik a mi hitünk és reménységünk, és ezeken keresztül éljük át azt, hogy a reménytelen helyzetek ellenére is van reménységünk.
A hegygerincen át, a vándor elfárad, de mégis útra kell. Már nem látja merre még, kemény küzdelem, lelked formáló próba, terved meglátni abban, ami fájó és nehéz. Feléd tárom két kezem, kereslek téged szüntelen, mert azt adod, mi kell nekem. Szükségem van rád, ha minden sötét, fénytelen, és elborít a kétség, légy velem. Köszönöm neked, hogy csodát virágzol a próbatételben.
Ha nem is történnek velünk ilyen nagy tragédiák, vagy nem hullámzik így az életünk, ahogy az előbbiekben beszéltünk erről, de a teljesen hétköznapi helyzetekben is megéljük a reménységnek a feltámadását és kimúlását is. Hogy látod ezt, hogy manapság hogyan érint ez minket itt a mai magyar valóságunkban?
Igen, magyarként úgy szoktuk magunkat definiálni, hogy milyen busongó nép vagyunk, és nyilván a történelmünkben sok-sok ilyen fordulat van, amiben talán egy szalmaszálnyi remény maradt újra és újra, és mégis itt vagyunk 1000 év után a Kárpát-medencében, és ebben nem nacionalizmus van, vagy magunknak a értékesebbnek tartása, vagy fölé rendelése másoknak, hanem egy egészséges reménység lehet ebben, hogy élünk, vagyunk, sok-sok olyan történelmi fordulat ellenére, amiben más népek eltűntek. Nyilván ez felelősség is, hogy éljük meg mindezt. És ott van ebben a történelemben, ott van a helyzetünkben ez az állandó busongás talán, ami meg ilyen hamis reménységeket, meg elvárásokat is támaszt. Nyilván ennek politikai vetületei is vannak. Ott van a történelmünkben egyébként ez a megosztottság. Szóval, hogy mindig voltak különbözőségek közöttünk, pártoskodás is volt, különböző pártokra szakadás, és vannak, akik túlságosan is ebben a kontextusban élnek, vagy függnek ettől. Ezt látom sokszor egyfajta veszélynek, tehát, hogy a reménységünk is aztán ebbe kapaszkodik bele horgonyként, ezekbe a perspektívákba, politikai mozgalmakba, erőkbe, hatalmasságokba, pártokba, és a többi, és nem pedig ezen a földi világon túl van a kapaszkodó pontja a reménységünknek. És ez csalfa és vakreményé válhat egy idő után, és ráadásul erősíti azt a fajta megosztottságot, ami aztán pusztít sokszor, meg reménytelenné tesz. Szóval azt szeretném aláhúzni, hogy a hétköznapokban figyeljünk oda, hogy mibe kapaszkodik a reménységünk, és hol van, és hogyha azt veszük észre, hogy nagyon is ilyen földi kapaszkodó pontjaink vannak, akkor lehet, hogy veszélyben van ez a reménység, és lehet, hogy hamar csalódás ér bennünket. Keressük meg azt a kapaszkodó pontot, ami ezeken túlmegy, és politikai rendszerektől függetlenül, választásoktól függetlenül élővé teszi a reménységünket. Nagyon tetszik az a Luther idézet, egy asztali idézzük, ahol azt mondja a reformátor, hogy mindaz, ami az egész világon történik, reményből történik. A földműves így veti el a magot, a legény ember így házasodik, a kereskedő és a napszámos is számít, reméli a munkabérét, meg a nyereségét. Szóval, hogy a hétköznapi életünkben apró pénzre váltódik mindez, és fontos, hogy ott van, de akkor működik ez igazán, és aztán a Luther idézetekben is ott van ez, hogyha a földi kereteken túl kapaszkodik a mi reménységünk.
Adja magát, hogy beszéljünk kicsit az ünnepi reménykedéseinkről is, és az ünnep reménységéről, hiszen advent időszakában, karácsony előtt beszélgetünk most. A sötét órák száma növekszik, talán az is okozza, hogy vágyunk a fényre, és mintha egyre több fény venne körül minket, amikor közeledünk a karácsony felé. Mi ad mégis ennek is alapot az ünnepünknek? Mit adhat úgy a karácsony, ha nem csak erre a közvetlen szemmel felfogható csillogásra nézünk?
Igen, hát a keresztény ünnepek azok erre a végső reménységre utalnak, és adják a kapaszkodó pontokat. Az advent, a karácsonyra készülés, az a reménységnek az ideje, ha úgy tetszik. A biztos reménységé, az advent, tehát általában úgy éljük meg, hogy a várakozás ideje, és a szó ugye maga ezt jelenti, az adventus domini kifejezés, az Úr érkezése. Tehát a mi várakozásunk, a mi reménységünk, az nem önmagában való, hanem pontosan azért lehetséges és azért értelmes, mert valaki érkezik, méghozzá a messiás, a megváltó, az Isten küldötte, aki becsempészi az igazi világosságot ebbe az egyébként sokszor komor, meg sötét, meg ködös világban, amiben élünk. Tehát az advent és a karácsony nyilván a fény játékaival, meg szimbólumával abszolút erre hívja fel a figyelmünket, és a kereszténység ünnepei a reménységről szólnak, és nem a magunk által kreált reménységről, hanem arról, hogy Isten az, aki a fény maga, és aki a mi életünkbe is bele tud világítani. Isten az, aki az élet maga, és ezért a mi halálra ítéltségünkbe is az örök életet tudja elhozni. Isten az, aki az út maga, és ezért a mi úton járásunknak reménysége az, hogy célba érkezünk. Szóval, hogy ezek mind ott vannak ebben az ünnepben, és nyilván erre vágyunk, ezt keressük ebben az időben, hogy valahogy átéljük ennek a meghittségét, a biztonságát. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy reménységről így tudunk beszélni, hogy Isten az, aki önmagát adva, önmagát föláldozva, önmagát bele kényszerítve a mi kereteinkbe, valami sokkal többet hozott el számunkra, mint amiről mi bármikor tudtunk reménykedni, vagy elképzelni. Tehát visszatérve az elejére, sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki álmodozik arról, hogy majd milliómos lesz, és akkor nem tudom, annyi gumicukrot tud venni, hogy fürdik benne. De aztán felnőttként átéljük, hogy hát ez micsoda gyermekdek dolog, és ennél sokkal mélyebb és fontosabb és nagyobb dolgok vannak az életben. Hát ugyanezt teszi Isten velünk, hogy a mi gyermekded földi fókuszú várakozásainkat és reménységeinket egy ilyen sokkal nagyobb perspektívába helyezi, és mindezt lehetővé teszi számunkra, és kinyitja az ajtót az örök élet felé. Hát ez az ajtónyitás, ez a karácsonynak az ünnepe.
Ez itt a Lélek Hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Missziót!
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
Rádió Missziót!
Önök továbbra is a Lélek Hangoló
Evangélikus műsort hallják.
Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A reménység életünkben elfoglalt helyéről és szerepéről hallhattak Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel folytatott beszélgetésünkben. Apropót a híd Vargadi Tamás és Vargadi Réb Anikó két különböző útról érkezett közös életükbe, de most már egy cél felé tartanak. Őket kérdezem a következő fél órában.
Uram, tudom jó, hogy kedvesz, és a szíved értem ég. Jóság és kegyelmed nekem mára is elég. Ha aggódás kísért.
Vendégünk a Lélekhangolóban a Vargadi házaspár, Anikó és Tamás, akik a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezet tagjai három gyermekükkel együtt. Kezdjük azzal, hogy miért ezt a gyülekezetet választottátok, hogy kerültetek ide?
Alapvetően azért, mert a gyerekek a Sztélo Gábor iskolába járnak, tehát iskolai, egyházi alkalmak azok ebben a templomban vannak, illetve amikor a első gyerekünk itt kezdte a sulit, akkor osztálytársak ugye ide jártak páran a gyülekezetbe, tehát ide könnyebb volt gyerekekkel együtt menni, mert szívesebben jöttek úgy, hogy voltak kortársak, akikkel találkoztak. Mi Pest-Erzsébeten élünk, de oda is a gyerekek születése után költöztünk, és ott is jártunk templomba, ott nehezebb volt a gyerekeknek kapcsolódni, nyilván kisebbek is voltak még óvodásak, és ezért lett ez a váltás igazából.
Melyik ötök életében volt elsőként fontos az, hogy egyáltalán járjatok templomba, vagy a gyerekek hittan tanuljanak?
Ez inkább az enyém, sőt, határozottan az enyém. Én Ikladról származom, ami egy evangélikus falunak mondható, mert alapvetően szinte mindenki evangélikus, és én ott jártam templomba. Az is igaz, hogy főleg azután, hogy Gödöllőre a református líceumba kerültem. Én